Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyei édesatyánk, az imént csodálatos szavakkal énekelve vallottuk meg, hogy mit jelent a hozzád való tartozás. Urunk, köszönjük neked ezt a csodálatos bizonyságtételt, aminek a szavaival énekelhettünk. Jó volt arról vallani, hogy magasztalva álthatunk téged, hogy igaz, élő hittel félhetünk téged, hogy a szívünk Jézusé lett. Ezek mind fantasztikus dolgok, Urunk. És a délelőtt az úrvacsora vétel alkalmával még inkább megpecsételted ezt bennünk. Köszönjük. És imádkozunk azért, hogy minél inkább hadd legyen ez belső tudattá, meggyőződésé a számunkra. Segíts abban bennünket, hogy amikor holnap talán egy kicsit nyűgösebben kelünk fel, fáradtan, és nem lelkesedünk majd az új hét iránt, akkor is adorunk, hogy ez az öröm, amit most megvallottunk énekben, hadd lehessen a miénk. Segíts bennünket, Urunk, akkor is, ha állandóan nehéz helyzetben vagyunk, ha rossz a munkahely, hogyha beteget kell ápolnunk, ha aggódunk valaki vagy valami miatt, akár hosszú időn keresztül. Segíts bennünket abban, Urunk, hogy mindezeket a te kezedből vehessük el, és abban nyerjünk békességet, hogy minden előbb hozzád eléd kerül, mint hogy velünk megtörténne. Semmi sem esik meg velünk a te akaratodon kívül. Kérünk, Urunk, segíts így szemlélni az életünket. Jó volt az elmúlt napokban József történetére tekinteni, az ő életére. Láthattuk, hogy mennyire meg kellett ezt neki tapasztalnia. Kérünk, hogy ma délután is vezess ezen az úton tovább bennünket. Ennek a fiatalembernek az életén keresztül hadd tanulhassunk még többet tőled. Így kérünk, hogy légy közöttünk lelked által, és te tolmácsold üzenetedet a számunkra. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassuk meg úgy, amint írva található Mózes első könyvében, a 41. fejezet válogatott verseiben. Leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes első könyve 41. részéből olvasom tehát az igét. Két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt álmodta. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is jött ki utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak, és odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor felébredt a fáraó. Ismét elaludt, és másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalász nőtt egy száron, de 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjat utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendő mondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz: be kell vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott szolgáira és őrizetbe vétetett engem és a fősütőmestert a testőr parancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőr parancsnok szolgája. Elbeszéltük neki álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek hivatalomba, amazt pedig fölakasztatták. Ekkor a fáraó hivatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, akkor meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára. József így szólt a fáraóhoz. A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A hét szép tehén hét esztendő, a hét szép kalász is hét esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A hét sovány és rút tehén, amelyek utánuk jöttek ki, szintén hét esztendő, a hét üres, a keleti széltől kiaszott kalász, az éhínség hét esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, mit fog cselekedni. Hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén, de az éhínség hét esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz. Azért ismétlődött meg kétszer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Úr. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó. Rendeljen az országa fölé felügyelőket, és szedessen ötödöt Egyiptom országában a bőség hét esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák föl a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban, mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség hét esztendejében, amely majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának. A fáraó ezt mondta a szolgáinak: találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben isteni lélek van? Józsefnek pedig ezt mondta a fáraó: miután Isten mindezt neked adta tudtul, nincs hozzád hasonló értelmes és bölcs ember. Te leszel a házam gondviselője, és egész népem a te szavadnak engedelmeskedik. Csak a trón tesz engem nagyobbá nálad. Azután ezt mondta a fáraó Józsefnek: nézd, én téged egész Egyiptom felügyelőjévé teszlek. S levette a fáraó a pecsétgyűrűt a kezéről, és József kezére tette, gyolcs ruhába öltöztette, és aranyláncot tett a nyakába, majd körülhordoztatta második kocsiján, és így kiáltottak előtte: térdre! Így tette őt egész Egyiptom felügyelőjévé. És ezt mondta a fáraó Józsefnek: én vagyok a fáraó, de nélküled még a kezét vagy lábát sem mozdíthatja senki egész Egyiptomban. Azután elnevezte a fáraó Józsefet Cafenat Paneachnak, és hozzáadta feleségül Aszenatot, Potiferának, Ón papjának a leányát. Így lett József egész Egyiptom felügyelője. József 30 esztendős volt, amikor ott állt Egyiptom királya a fáraó előtt. Azután kiment József a fáraó elől, és bejárta egész Egyiptomot. Kedves testvérek, a József történetét vesszük egész héten, vagy a hét második felében, bűnbánati alkalmakon, és látjuk azt, hogy milyen volt az ő élete, az ő sorsa. Láttuk azt, hogy egy elkényeztetett kölyök volt, akit végtelenül utáltak a saját testvérei, olyannyira, hogy még megölni is képesek lettek volna. El is határozták, hogy meggyilkolják, de végül abban egyeztek meg, hogy inkább eladják, legalább egy kis pénzt látnak belőle, ha rabszolga lesz. Aztán, ahogyan haladtunk tovább, azt láttuk, hogy valóban eladták, de nem ők, még pénzt sem láttak belőle, viszont Józsefnek rabszolgaság lett valóban a sorsa. És ekkor került be Isten iskolájába, ahol láttuk, hogy a nehéz, a nagyon nehéz tananyaggal jól haladt. Hiszen előbb alázatot, majd együttérzést és szeretetet kellett tanulnia. Potifár házába került, ahol a ranglétrán emelkedett, és végül bár továbbra is hivatalosan rabszolga volt, ott a házban gyakorlatilag ő az intéző szerepét töltötte be. Aztán innen börtönbe került Potifár feleségének a hazugsága miatt, illetve azért, mert Isten előtt hűségesen akart megállni, és nem volt hajlandó megszegni Isten parancsolatát. A börtönben is jól viselte magát, sokat tanult, és ott is hamar fölfelé ment, megint csak vezető lett. Aztán láttuk, hogy megfejtette a fősütőmester és a főpohárnok álmait. A fősütőmestert kivégezték József magyarázata szerint, a főpohárnok pedig szintén az álom értelme szerint visszakerült a pozíciójába. Amikor ezt az embert vitték vissza, akkor mondta neki József, hogy de ne feledkezz meg rólam. Tudod jól, együtt töltöttünk sok időt itt a börtönben, én nem vagyok vétkes, és semmi bűn nem követtem el. Amikor majd visszakerülsz a fáraó elé, és bizalmi pozícióban vagy, akkor ott, ebből a pozícióból tisztáz engem is. Azonban ez a később visszakerült hivatalnok megfeledkezett Józsefről. Az ő élete már sinem volt, és gyorsan maga mögött hagyta a szégyenteljes múltját, a börtönt, örült, hogy visszakerült, és esze ágába se volt beszélni Józsefről. Újra tanul mindebből József. Azt látjuk ugyanis, hogy nincs benne harag. Legalábbis nem ír róla semmit a Biblia. Nem írja azt, hogy veszekedne, neheztelne, hogy tele lenne keserűséggel vagy fájdalommal, amiatt, hogy valakivel jót tett, és megfeledkezik róla ígérete ellenére. Valószínűleg az jutott az eszébe a börtönben, azt aratom, amit vetettem. Hiszen annak idején én sem voltam különb. Önző voltam. Nem törődtem én semmivel és senkivel. Csak önmaga körülforgott. Elgondolkoztató ez, mert egy olyan világot élünk, amikor az önzés az a, majdnem, hogy a tetőfokára hág. Nekem legyen jó. Persze minden, ami bennünket körülvesz, ebbe az irányba tol. A reklámok, vedd meg, mert megérdemled, mert neked ez is jár, az is jár. Legyél minél inkább a magad ura, a magad királya. Ha nem tetszik valami, lépj le, hagyd ott akár a családot, akár a munkahelyet, akár az országot, bármit. Egy életed van, élvezd ki, méltó vagy rá, és ehhez hasonló dolgokkal szembesülünk minden nap. Interneten, televízióban, újságokban kikerülhetetlen. Vajon mi különbek vagyunk-e, keresztény emberek? Vajon a Krisztus követő emberben csalódnak-e mások? Tudunk-e mi mások bajaira figyelemmel lenni? Mert Isten szeretné, ha érzékenyek lennénk. A főpohárnok megfeledkezik Józsefről, és még 2 évet ül a börtönben. De Isten nem felejti el őt. Pedig ebben a plusz 2 évben már akár ezt is gondolhatta volna József elkeseredve. Rólam már Isten is megfeledkezett. Ő azonban továbbra is tűr és tanul itt a börtönben. Tűr és tanul Istentől. Több mint 10 évet volt eddig is börtönben igazságtalanul, és mégsem csüggett el. Közben a fáraó álmodik valami különöset egy éjjel. 7 kövér, szép tehén felfal, 7 csúnya, sovány tehenet, és ugyanolyan marad. Majd felriad, visszaalszik, és az álom megismétlődik kalászokkal is. Érzi azt, hogy ez nem egy bőséges vacsora utáni rossz álom, hanem ennek jelentése van. Nem hagyja nyugodni. Egészen biztos benne, hogy ennek üzenete van. Érdemes ennek utána járni. Úgy van vele minden bizonnyal, hogy egy valami szörnyűségre utal ez az álom, amikor azt látja, hogy kijön a 7 gyönyörű tehén, és 7 másik eleve csúnya felfalja azt a saját fajtáját, és ugyanolyan marad, valami csúnyaság, valami rossz dolog fog történni. Polgárháború, betegség, vagy valami más, hát hivatja a bölcseit gyorsan, mert szeretné tudni a választ. Azok nem tudnak válaszolni, és ekkor jön el az idő. A fáraó borzasztó álma a József 13 évvel ezelőtti álmának beteljesedéséhez vezet. Mert most eszébe jut végre a főpohárnoknak József, hiszen talán haszna, jutalma lesz abból, ha segíteni tud a fáraónak. Ezért hát ajánlja Józsefet, aki hamar jön is. Meghallgatta József a fáraó álmát, és hangsúlyozza, van válasz, de nem tőlem. Isten tudja megmagyarázni az álmokat. Elmondja, hogy lesz majd bő termés 7 éven át, aztán pedig 7 esztendő éhínség. Ez a megfejtés, az álomnak ilyen módon való megfejtése valószínűleg első hallásra hihetetlennek tűnt. Itt, Egyiptomban éhínség. Hogy? Hát még ha nem esik az eső is, itt van nekünk a Nílus, locsolunk, öntözünk vele általa, hogy lenne itt éhínség? Mégis egy nagy dolog, hogy ezek az emberek azonnal hittek neki. Elhiszi a fáraó, hogy Isten így üzen nekik, hogy sokak megmenekülhessenek az éhhaláltól. Sőt, amikor József elmondja, hogy mit javasol cselekedni a 7 szűkesztendő kínjainak csillapítására, fáraó megteszi őt maga után a második emberré. Egy idegen származású rabszolgából börtönviselté vált ember lesz a fáraó után a második legnagyobb ember. Ez már olyan, mint a mese. A legmélyebbről hirtelen a legmagasabb pozícióba kerül. De hát tudjuk, hogy Isten igéje nem mese, és hogy ha a Szentírást komolyan vesszük, azt látjuk, hogy az Úr még ennél nagyobb csodákat is véghez vitt. József így lesz Egyiptom kormányzója. A fáraó végig viszi őt az egész birodalmán, hogy legyen vele mindenki tisztába, ennek az embernek engedelmeskedni kell, mert a nép megmentésére van itt. Azért tette meg őt a fáraó ekkora embernek, hogy az ő vezetésének engedelmeskedve megmaradjanak, és túléljék ezt a rendkívüli válságos időt, aminek semmilyen nyoma nincsen még. Józsefről sokszor beszélünk úgy, hogy egy kicsit előképe Jézusnak rámutat. Mert hát az Úr Jézust is azért adta nekünk, értünk Isten, hogy mi is éljünk általa. Róla is sokan mondták akkoriban ezt. Mit akar? Ki ez? Hát ismerjük az apját, az anyját, a testvéreit. Hát ez mit beszél nekünk? Honnan gondolja, honnan veszi a bátorságot, hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltó? Mit magyaráz, mit prédikál nekünk ilyen fiatalon? Nem is tanulta. Hát ez nem egy rabbi, ez nem egy valaki, ez egy senki itt közöttünk. Még hogy ő az Isten fia. Azonban még József előtt is muszáj volt meghajolni és neki engedelmeskedni, mert mögötte egy hatalmas birodalmi haderő volt. Az Úr Jézusról viszont azt olvassuk, hogy ő az istenségét elrejtette. Ő nem úgy jött ide ebbe a világba, hogy rá volt írva a homlokára, hogy ő a megváltó, hanem az életéből, az ige hirdetéseiből, a tetteiből lehetett őt felismerni. Elrejtette tehát az ő istenségét, midőn testünket felvette, csak az engedelmeskedett neki, aki a hit szemével látta őt. És bár sok csoda és jel bizonyította, hogy ő a megígért messiás, mégis sokan elvetették, kigúnyolták, sőt, még gyűlölték is őt. Egyszerre azonban mindenki számára nyilvánvalóvá teszi majd Isten, hogy Jézus a messiás, és akkor mindenki meg fog hajolni előtte. Azok, akik szeretik őt, azok hálából, magasztalásból, ámulatból, akik pedig nem szerették őt, nem követték, azok pedig reszketve, félve fognak meghajolni. Most mi böjtben, húsvétra készülve így figyeljünk Jézusra, mert Isten őt állította ma is, ma délelőtt a szemünk elé is üzeni, őrá hallgassatok, mert általa foglak megmenteni benneteket. Jön a nagy nyomorúság, Talán amíg az ember fiatal, vagy ha már nem is annyira fiatal, akkor is úgy van vele, mint lehetett volna annak idején ez az egyiptomi fáraó, hogy nincs semmi nyoma ennek az egésznek, hogy itt majd lesz 7 év nyomorúság, 7 év éhínség. Megtehette volna, hogy nem hisz. Azt mondja, hogy ez butaság. És ugyanígy sokan mondják azt, hogy ha nyugdíjas leszek, majd ha megöregedek, meg ilyenek, majd akkor foglalkozok a vallással. Sokan ugyanígy vannak, nem hiszik. Nem hiszik, hogy ez valóság. Nem képesek felfogni, hogy bármelyik pillanatban véget érhet az élet, visszajöhet Jézus, és akkor abban a pillanatban számot kell adni az életünkről. Márpedig számot adni nem tudunk, csak a bűnökről. De Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy mindenkit megmentsem. És aki elfogadja ezt a megmentést, az ő áldozatát, annak nem kell elszámolni az életével, csak felmutatni Jézusra, hogy ő szenvedett helyettem, kifizetett mindent. Hát így állt előttünk ma délelőtt a megterített úrasztala, és hirdette, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Így élhetünk az úrvacsorai jegyekkel, és így éljünk az Isten igéjével, a hirdetett igének a lehetőségével, a napi bibliaolvasással, imádsággal, addig, amíg lehet. Amen. Úrunk, köszönjük neked, hogy a te igédet ma is hallhattuk. Köszönjük Józsefnek a történetét. Estéről estére mindig egy kicsit előrébb haladhattunk. Talán még kedvet is kaptunk hozzá, hogy otthon végigolvassuk az egészet, ne csak ezeket a részleteket, amiket az Isten tiszteleteken hallhattunk. Azért könyörgünk hozzád, Úrunk, hogy ennek a fiatal embernek a sorsán, az életén keresztül hadd tudjunk minél inkább mi magunk is önvizsgálatot tartani, és hadd tudjuk elhinni, hogyha igazán rögös az a keskeny út, amin vezetsz, ha igazán sokszor el is esünk rajta, és összetörjük magunkat, akkor is tudjuk, hogy segítesz újra és újra talpra állni, és biztos a cél, a győzelem. Köszönjük, hogy így állhatott előttünk ma délelőtt a megterített úrasztala, így vehettük magunkhoz az úrvacsorai jegyeket, annak a bizonyságát, hogy te előre mentél, azért, hogy helyet készíts nekünk a mennyek dicsőségében, és hogy majd ott nálad már nem a lelkésznek a kezéből vesszük azt a vendégfalatot, hanem tőled, mesterünktől, megváltónktól. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts bennünket abban, hogy minden nap vágyakozzunk hozzád, veled lenni, és add, Urunk, hogy így lehessen majd egyszer a földi életünkből való elmenetel, csak egy átlépés az ideig valóból az örökké valóba. Hallgass meg, Urunk, és így erősíts meg bennünket az irántad való engedelmességben és szeretetben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.